1973. március 16-án egy Erzsébet nevű hölgy bent feküdt a budapesti Péterfi Sándor utcai kórházban a szülészeten, és arra készült, hogy megszülje az első gyermekét, 27 éves volt. És akkor ez a születendő kisgyermek beszélgetett az Istennel, és azt mondta neki az Úristen, hogy figyelj, Lacika, meg kell születned, milyen talentumot adjak neked. És én azt mondtam, mert én voltam a kisgyermek, hogy legyen jó hangom, és tudjak zenélni. És azt mondta az Úristen, hogy majd 73. novemberében Nyíregyházán megszületik a Béluska, és neki adom a jó hangot. Te meg más talentumokat fogsz kapni. És eltelt azóta 50 esztendő, és immár nagypapaként itt állunk. És én ugyanúgy beszélgettem itt az Úristennel, és azt mondtam, hogy édes Istenem, most ezek után én hogy álljak ki ide? Hogy szóljon Istennek az igéje ilyen tehetséges, jóhangú fiatalember után? És én köszönöm, amit elmondtál, hogy az Úristen nekem most ugyanazt mondta, hogy használd azt a talentumot, amit te kaptál, és nem te leszel az, aki 3-4 éves csillogó szemű kisgyermekeket, 30-40 éves munkában talán megfáradt embereket és nyugdíjasokat meg tud szólítani, hanem maga az Isten igéje. Nem lesz könnyű, mert nem fogok prédikálva énekelni, se énekelve prédikálni, mert attól azt nem kirülne a templom, bár te tudnád, hogy vissza tudnád csalogatni őket, meg kibírnák az emberek, de hiszem, hogy ez mégis valóság, és ott tényleg így megtörténhessen ez a csoda, ezért most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy te élő úrként itt vagy velünk, és egyetlen egy célod van, az, hogy megszólíts minket, és ott abban a helyzetben, amiben vagyunk, egészen személyesen tudjunk találkozni te veled. Itt vagyunk most te előtted, ismered életünket, ismered örömeinket, bánatainkat. Köszönjük, hogy te most egészen közel jössz hozzánk, a dalokban, az imádságokban, az énekekben. Köszönjük, hogy átélhetjük a veled való találkozás örömét. Úrunk Istenünk, ennek a mai alkalomnak még egy nagyon nagy célja az, hogy valóban megerősödve, feltöltődve, keresztény identitásunkat komolyan véve tudjunk elindulni. Hogy tudjuk a választ arra, hogy kik vagyunk, hogy miért születtünk, és hogy milyen feladatot adtál nekünk, akár a családunkban, a környezetünkben, munkahelyünkön, ott, ahol helyeztél minket. Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy akár Bélát zenei tehetséggel, akár engem elhívtál a lelkipásztori szolgálatra, de ez nagyon keveset ér. Akkor, hogyha nincsenek testvéreknek, akiknek szintén áthevül a szívük, akik elindulnak. Mert az ókorban nem Pál apostol vitte egyedül az evangéliumot, hanem az a rengeteg névtelen ember, akik elmondták a szomszédjuknak, akik számára fontos volt, hogy bizonságot tegyenek rólad, ha kell még a kereszten, vagy éppen a tűzben szenvedve is. Úrunk Istenünk, ezt az elszántságot, ezt a bátorságot ad nekünk ezen a mai estén és egész életünkön át. Amen. Egy dolog miatt biztos kár volt elmennem Orosházáról, hogy miután elmentem, már nem látok olyan jól, és szemüvegre lenne szükségem, de az annyira nem fontos. Ezt majd hol ide teszem, hol kiveszem, jó? Oké, köszönöm szépen. Igyekszem majd mindenfele fordulni. Tóma, nem azért hívtatok meg ide, hogy könyvbe mutatót tartsak, de majd meglátjátok, hogy miért mondom el mindezt. Szeretném az elmúlt néhány hónapnak három meghatározó könyv élményét elmondani nektek. Nem feltétlenül ismert könyvek, de nagyon meghatározóak. És én azt szeretném, ha végig azt éreznétek, amiről szólt az ének is, hogy itt tényleg rólad van szó. Nem csak ott van rólad szó, amikor azt halljuk, hogy Isten mennyire szeret minket, hanem akkor is, amikor leírjuk ezt a világot, amiben élünk. Rólad van szó, mert itt, Orosházán, vagy éppen a környező településeken, vagy egy nagyvárosban valamilyen közegben élsz. És valamilyen közeg szeretne téged meghatározni. És én azt látom, és egyre erősebben látom ezt, hogy egy olyan korban élünk, amikor rengeteg dolog változik. Tegnap jelent meg egy cikk, amelyik azt írta, hogy teljesen lassan megszűnnek a népegyházi keretek, állítólag a utolsó népszámlálásnak az eredményei is ezt mutatják, mert tényleg csak azok tartoznak egy-egy felekezethez, akik számára ez fontos, már nincs meg ez az általános odatartozás. Lassan azt látjuk, hogy korrodálódnak a kereszténységnek az fontos, meghatározó, nem mondom, hogy alapja ide, dolgai szerte a világba, és egy ilyen világba éltek ezek a gyermekek, egy ilyen világba fognak felnőni. Az első könyv, amiről szeretnék szólni, egy Francis Fukuyama nevű embernek a könyve, egy amerikai tudós, aki a Történelem vége és az utolsó ember címmel írt egy könyvet. Ez a könyv arról szól, hogy ő szerinte a liberális demokráciák az emberi történelemnek a csúcsát jelentik, és a következő 100 évre előre tekintünk, akkor az fog történni, hogy ez a demokrácia, amiben mi élünk Európában és Nyugat-Amerikában, ott ez át fogja venni a szerepet. Lassan-lassan eléri az iszlám világot, eléri Afrikát, elér mindenkit, és egyfajta jólét fog beköszönni. Nem tudom, hogy ki hogy látja ezt a kérdést. Erre válaszul egy Samuel Huntington nevű férfi. 1996-ban megírta a Civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása című könyvét, aki azt mondta, hogy szó sincs erről, a világban van 8 nagy civilizáció, és ezeknek a civilizációknak a nagyon ádász harca fog beindulni. És kérdés az, hogy a nyugati ember, a nyugati demokrácia identitásában, gondolkodásában kész-e erre a harcra. Tudjuk-e egyáltalán, hogy kik vagyunk ide, igazán, mondjuk egy radikális iszlám emberrel szemben? Tudjuk-e egyáltalán, hogy mi a mi életünknek, sőt, mi a mi keresztény hitünknek az alapja? És ragaszkodunk-e egyáltalán hozzá? És egészen megdöbbentő volt a harmadik könyv egy francia szerzőtől, az volt a cím, hogy Gerilla Franciaország végnapjai. A szerző arról írt, hogy Franciaországban hát gyakran látunk különböző nagy zavargásokat, amiket még tudnak valahogy féken tartani, de az egyik ilyen zavargás az átáramlik az egész országon, és tulajdonképpen 3 nap alatt Franciaország teljesen a káoszba süllyed. Mert hiányoznak az erkölcsi alapjai. Hiányzik az, ami miatt ez az ország meg tudna maradni. De hogy ne csak ilyen távoli nagy szerzőket idézzek, hadd idézzem szintén egy zenészt, 1992-ben írt egy dalt. Ha annyit mondok, hogy nem adom fel, akkor bizonyára tudják folytatni a szövegét. Ez Geszti Péternek a dala. És most tudom, nagyon sokszor hallottuk, és tudjuk így énekelni, hogy jaj, nem adom fel, még egy darabba látsz, és nagyon jó. De figyeljétek meg a szövegét. 30 éve embereknek ez a himnusza. Néhány hónappal ezelőtt Kispesten a templom téren, ahol 3 templom található, ahol énekeljük, hogy áldja az én lelkem a dicsőség örök királyát, azt ott mi énekeljük szépen a templom falakon között. De kívül a téren 3000 ember ezt a himnuszt énekelte. A tükör előtt állok, és iszonyú a látvány, csak bámulok, mint egy ma született hátrány. Na mi a gond, na mondd mi a gond, valaki mondja meg, hogy ki vagyok és pont. Hát ide hallgass most, kis haver, örülj, ha valaki még hátba ver. De filozofálj, hidd el az a fő, hogy sok pénz legyen és elég nő. Mi ez a kivagyiság, mikor a lényeg az, hogy kinek látszol és kinek játszol. Elmúlsz 20 és elmúlsz 40, meg 50, és elmúlsz lassan, szépen és csendben. Sok-sok, ez nem valami sok. Évek óta kutatom, hogy mégis ki vagyok. Nem hős, nem nős, nem gyémánt, nem is agyag, se csúcstechnika, se hanyag, anyag. Gyors vagyok a lánynak, a zsarúnak személy, Moszkvába gazdag, idehaza szegény, törpének óriás, óriásnak törbe, playboynak téboly, egyenesnek görbe. Ki vagyok én igazán? És ezért kértem, hogy ez az ének legyen most. Mert én ezt az éneket már korábban hasonló kontextusban idéztem, mert ebben az énekben is van egyfajta keresés. Ki vagyok én igazán, hol az igazi hazám? És mindannyian eljutunk ide, és ebben az énekben ugye már valami fölcsendül, amiről én szeretnék majd szólni. Kik vagyunk mi igazán? Mit jelent ma Magyarországon keresztény embernek lenni? És tudom, hogy erre tudnánk egy választ adni, de az a válasz megegyezik-e a Bibliával, vagy már ránk is annyira hatott a világnak a válsága, a világnak a gondolkodása, hogy észre se vesszük, hogy semmi köze, vagy nagyon kevés köze van annak a kereszténységhez, ami ott van a mi életünkben. Mert tele van stiklikkel, tele van egyéb ilyen dolgokkal, és semmi köze hozzá. Mi az az identitás? Az idem szó azt jelenti, hogy ugyanaz. És a középkorban, amikor identitást akarták, ezt a szót alkották, akkor mondták, hogy idem, ugyanaz, nagyon ugyanaz, akkor született ez a szó. És azt jelenti az identitás, hogy én tudom, hogy ki vagyok. És ez nagyon fontos dolog, mert én tudom, hogy ki vagyok, és ki az én életemnek az ura. Ez meghatározza azt, hogy én hogyan döntök a saját életemben, hogyan döntök erkölcsi kérdésekben, és meghatározza azt is, hogy mint vezető, akár gyülekezeti vezető, de akár mint édesapa, egy családnak a vezetője, milyen döntéseket hozok. És ha nincs meg ez a fajta biztos identitás, akkor szétesik minden az ember körül. És ha megnézitek a mai világot, akkor azt látjuk, hogy nagyon erőteljesen ebben élünk. Egy tanulmány, amikor felsorolta a mai világnak a jellemzőit, ezt írták, hogy nagyon látszik az elértéktelenedés, a kiüresedés, a közösségek és a családok lassú porladása, az individualizmus szinte mindent felülíró ereje, a személyközti kapcsolatok felületessé válása. Erről már mind nagyon sokat lehetne beszélni. Lehetne beszélni akár arról, hogy hogyan társalognak egymással házastársak, személyesen, vagy éppen messengeren, vagy bármi máson. Azt látjuk, hogy hullik szét és esik szét minden. És próbálunk valamikor ilyen őrizni ilyen régi dolgokat, hogy látszólag megmaradjanak, de rájövünk, hogy ezek semmit nem érnek. A mai világban, és ezt nem én találtam ki, hanem egy kutató írja ezt a zseniális mondatot, ha megkérdezzük azt Nyugat-Európából, hogy mi az igazán nagy érték, mi az érték ma? A család? Melyik család? Hány család? Ki kivel? A vallás? Ne legyél már ilyen soviniszta, vallási soviniszta, mit törődsz ezzel? Jó a nagy New Age, minden benne van, aztán el van intézve. Mi az érték? Egyetlen egy, a mindent elsöprő tolerancia. Ennyi. Ez az érték. Mindent fogadj el, mindent fogadj el. Csak hagyd mondjak nektek valamit, ez nem biblikus. Bármilyen jól is hangzik, egyre inkább érzem és átélem, ez nem biblikus. A keresztény ember élete az nem ilyen. A keresztény ember élete egy alárendelt élet. Vagy úgy élek, ahogy azt Isten szeretné, és nem én magam kiválogatom, hogy mit akarok, vagy pedig elcsúszik az ember élete. Azt mondja Jézus, jöjj és kövess engem. És ne össze-vissza mászkálj az életedben. Nagyon sok minden hullik szét, és tudom, hogy talán ennek a szele jön hozzánk, minden olyan 20 évvel később jön be Magyarországra. Nem akarok most németországi példákat mondani, rengeteg mindent mondhatnék meg a skandináv evangélikus egyházról, a leszbikus püspöknőnkről és az egyebekről. Ma Magyarországon én azt érzem, hogy még van egy idő, amíg felkészülhetünk. Ma Magyarországon azt gondolom, és most nem akarok politizálni, van egy olyan politika hajtalom, mindegy, hogy milyen érdekből, eszközből, azért ezt még fontosnak tartja, és ad ennek egy keretet. Sajnos ezt nem az egyházak adják, ezt a tartást a társadalomnak. De mi lesz, amikor ez az egész hullám betöri? De mi lesz ezekkel a gyerekekkel? Hogy fognak felnőni? Látják-e a szüleiknek az identitását? És hadd mondjak erre egy bibliai történetet. Most nem fogom felolvasni, mert egyrészt az idő is nagyon megy, meg nem is biztos, hogy jól látnám, de tegye fel a kezét, aki ismeri az aranyborjú történetét. Ugye nagyon sokan ismeritek, utalhatok rá bátran. A lényeg az az, hogy Mózes fölmegy a hegyre. Találkoztak Istennel, átélték a 10 csapást, átélték a Vöröskengeren való átkelést, mindent átéltek. Isten ment kötfelhőben, tűzoszlopba előttük, követte, mert ott volt minden. És Mózes fölmegy a hegyre. És egy ideig nem jön. És a nép azonnal összezuhan. Elfelejti Istent. Az egész identitását Mózeshez kötötte. Hol van Mózes? Elment. De miért számít ez? Ha én Isten gyermeke vagyok, miért számít az, hogy egy közvetítő hol van? Mi van akkor, a Mózes eltörte a lábát, parázna lett, bármit csinált, miért számít ez ennyire? És a nép megijed. És a népnek elég néhány hét, hogy oda menjen Áronhoz, és azt mondja, hogy Áron, készíts egy aranyborjút. És itt jön egy nagyon fontos dolog. Amikor az aranyborjút kérik, és ezt nagyon sokan félreértik, itt szó nincs bálványimádásról. Bálványimádás az lett volna, hogyha egy teljesen idegen Istent imádnak. Ők azt mondták, a saját Istenünkkel akarunk találkozni, borjú képében, vagy bika képében. És mi akarjuk az Istent felruházni olyan tulajdonságokkal, ami nincs benne. Itt az történik, hogy a nép elkezd egy hamis Isten gyártani. Elveszti az identitását, és nem az van, hogy van egy élő Isten, aki vissza tudja ezt adni, aki ezért oda mehetek és segít, hanem elkezdem átformálni az Istent. Nyissatok ki 21. századi teológiai könyveket. Ezzel fogtok találkozni. Olyan dolgokat próbálnak az Istenre ráruházni, ami soha nem volt ott az ő életében, amilyen ő soha nem volt. A világban jól hangzik, hát faragjuk át az Istent ilyenné. És a történetben nem csak ez a megdöbbentő, hanem a következő része is, hogy oda mennek Áronhoz, és azt mondják, hogy Áron, te készítsd el az aranyborjút. Most a gyerekeket is, ha megkérdezem, hogy szerintük mit mondott volna Áron, hát azt mondja, takarodjatok innen, nem? Hát mit képzeltek? És mit mondott Áron? Azonnal engedelmeskedett. Mert tudjátok, ez úgy van, hogy amikor az identitását elkezdi elveszteni a nép, akkor a vezetőkre is ez hatással van. Mindegy, hogy szavazatszerzés miatt, vagy gyülekezeti népszerűség miatt, vagy bármi miatt. Ez hatással van. És Áron azonnal engedelmeskedik, és ezzel még inkább bűnbe viszi a népet, majd a nép Áront, majd ez így megy szépen oda-vissza. És ma erről szól a világ. Nézzétek meg! Nem akarok tényleg ijesztő példákat mondani, és nem is nagyon... Pontosan fogalmaz, nagyon szeretem az evangélikus egyházamat, és örülök, hogy a tagja vagyok, de ez nem jelenti azt, hogy mindenben egyen tudok érteni. Én azt gondolom, hogy nem ez, ami nagy identitásunknak, ennek kéne lenni, hogy ide minden befér. És már nem is tudjuk, hogy igazából kik vagyunk. Nem is tudjuk igazából, hogy kihez tartozunk. Ez az, ami ebben a történetben történik, és azt látjuk, hogy az ember elkezd Istent faragni magának. És én ezért hagyj hívjam fel a figyelmet, és ez az egyik ilyen biztos pont, hogy Isten igéje, a Szentírás, az ma is élő és ható, és ma is igaz. És nincs olyan, hogy hát ezek már nem érvényesek, ez már nem arról szól. Isten igéje ma is meg akar szólítani, és ma is, ahogy Isten beszél a házasságról, párkapcsolatról, megbocsátásról, bármiről, az az igaz. És merjünk ehhez ragaszkodni, és tudom, hogy nem könnyű. Olvastam egy cikket a németországi helyzetről, ott írták, hogy mi a következménye akkor, hogyha valaki ilyen nagyon, és nevezzük így, hogy konzervatív vagy biblikus, milyen anyagi hátrányai vannak. De van egy ilyen közegyházi megvetés is, hogy ja, te még ebbe hiszel? Te még komolyan veszed ezeket a történeteket? Nem kell messzire menni, evangélikus hittankönyvünknek a tanári kézikönyvében van benne az, hogy Mózes egy kitalált személy volt. Nehogy elhiggyétek, gyerekek. De ezernyi ilyen dolgot mondhatok. És akkor itt vagyunk mi, és megvan az a fajta identitásunk, hogy Uram, engem nem érdekel, mi megy a világban. Én nem a világhoz akarom alakítani az én hitemet, hogy jó pofi legyek, meg elfogadjanak, hanem egyedül benned bízok. És hadd mondjak erre egy pozitív példát, itt se olvasok most föl sok minden Dánielnek a történetét. Dánielnek a története az tipikusan erről szól, hogy valakit tönkre akarnak tenni. És hogy akarják tönkretenni? Úgy, hogy elveszik az identitását, elveszik az Isten kapcsolatát, és azt mondják, hogy te ne imádkozz, te ne beszélgess Istennel. Mi majd elmondjuk, hogy mit tegyél, és megfenyegetik őt. És nézzétek meg, attól, hogy valaki Isten gyermeke lehet sikeres, Dániel nagyon komoly pozíciót tölt be. Lehet példamutató az élete. Szerethetik őt még a nem keresztény emberek is. És ezt látjuk ebben a történetben, és azt mondják, hogy megtörünk téged. Ahogy a világ akar ma megtörni minket, megtörünk téged, hogy ne járj Krisztus útján, sőt, ami még rosszabb, jár rajta, de csak úgy félig, vagy össze-vissza. És ne is vedd észre, hogy ez már nem az. Hidd azt, hogy te biztonságban vagy. És tudom, hogy ez nagyon nehéz, és tudom, hogy ezt sokszor radikalizmussal vádoljuk, de radikalizmus az, hogy mi mondjuk annyit kibírunk, hogy valaki ránk ír mondjuk a Facebookon, vagy valamit mond. 2000 éve meg emberek életüket adták ezért? Adták, hogy keresztre feszítsék őket? Ma pedig a mai kereszténység az valami egészen más úton jár. És engem nem az érdekel, hogy most a különböző civilizációk mit fognak tenni velünk, meg mit nem fognak tenni velünk. Nem ezért akarom én, hogy legyen egy erős identitásunk, hanem azért, mert ez a hitünknek a lényege. Én tudom, kihez tartozok. Tudom, hogy ki az, aki az életét adta értem. Tudom, hogy ki az, aki számára én fontos vagyok. Van egy zseniális mondat, amit főleg nagy héten szoktunk idézni, hogy Jézus nem a szegek tartották a kereszten, hanem az irántunk való szeretete. Ha ennyire szeretett engem, ha ennyi mindent tett, akkor nekem miért nem megy? Hogy mondjak erre egy példát, és megtisztelő az, hogy testvére még már Budapestről eljöttek, de gondolom inkább Béla miatt, de azért most sem mentetek ki, de ők már hallották, de ez a kép nekem nagyon sokat jelent. Képzeljétek el, néhány hónapja bizonyára itt is nagy viharok voltak, és kidőltek fák Kispesten is, 30-40 fa. Csak előtte a városgazda csak az Ady Endre úton, ami Kispest fő utcája, 180 fát vágott ki, amelyik semmi vihart nem látott. Belülről rohadt szét. Nem a vihar vitte el, hanem az, hogy a gyökerei tönkrementek, az ágai tönkrementek. Ott előttünk volt egy hatalmas fa, de tényleg óriási volt. Az azért kellett kivágni, amikor az utat építették, akkor egyszerűen azokat a gyökereik, ami az út felé voltak, elvágták. És így el tudott dőlni. Ilyen sok keresztény ember is. Nem a viharoktól kell félni. Sokszor azt látjuk kommunista diktatúrába, vagy a római birodalomba bárhol, hogy éppen az üldöztetés, az megerősíti az embereket. Arra vigyázzunk, hogy ez a folyamat ne tegyen tönkre minket, hogy ne oldódjunk föl ebbe az egészbe. És mi az, ami ebben segít? Én azt gondolom, mindenképpen a Szentírásnak a komolyan vétele. És a másik nagyon fontos dolog, és azért ehhez hadd olvassak fel pontosan egy igét. Ezt Pál apostol írja a Filippi levélben. Nézzétek meg, milyen radikális. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítélem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hattam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztus megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét. És itt jön egy nagyon fontos mondat, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra, mert engem is megragadotta Krisztus. Átélted már azt, hogy ilyen megragadott vagy? Nem abban van a mi erőnk, hogy én most itt nagy dolgokat mondok, meg hazafele dúdoljuk az énekeket. Ez mind-mind eszköz arra, hogy ezt a megragadottságot az Isten megerősítse bennünk. Hogy nincs mitől félned. Isten megragadott téged. És feladatot ad neked, hogy ebben a világban, ahol szétesik lassan minden, tanítok 11 órában hittant. És nem mesélek nektek a kamaszok szexuális szokásairól, vagy éppen milyen filmeket néznek, miket élnek át, hogyan teszik tönkre akár a szülők a gyerekeknek az életét. Ezernyi dolgot lehetne mondani. Jó lenne észrevenni, hogy miben élünk, és nem károgni akarok, mert én nagyon örülök, hogy ebben a korban élek, mert ezernyi csodálatos lehetőség van. Én azt szeretném, hogy ugyanazzal a lelkesedéssel, vagy még nagyobb lelkesedéssel is tűzzel, mint ami a világban van. Menjünk, legyünk bátrak. Nem ledegradállag mondtam az imádságban, hogy most két ember, vagy három, de most itt vagyunk, nem tudom hányan, 300-an, 400-an, fogalm sincs. Ha mindenki elindul ezzel a tűzzel, én hiszem, hogy az meg tudja változtatni akár ezt a várost, akár Kispestet, ahol én szolgálok. És hogy fejezem be egy idézettel, amit nagyon-nagyon szeretek, van egy blog, az a neve, hogy Abcsel 29. És nem mondom, hogy mindenki gondolkodjon el, hogy mi lehet ennek a lényege, ugye az apostolok cselekedetei 28 fejezetben írták meg, a Abcsel 29 az napjaink. Az ma íródik. Valahol lezárták persze a Bibliába ott a dolgokat, de az, ami azóta történik, az ugyanaz. Isten írja tovább az ő történetét a világban. Ad ébredést, ad megtéréseket. Ébredések vannak sokfelé szerte, akár Ázsiában, akár Afrikában, olyanok, amit el se hinnénk. És ez egy fantasztikus dolog, és miért ne lehetne itt is? Miért ne lehetne ez a templom minden vasárnap itt tele? Mi akadályozza meg? Isten szent lelke árad. Lehet, hogy a mi szorgalmunk nincs meg, a odaadásunk nincs meg. Miért ne lehetne akár az összes többi templom is így? Semmi nem akadályozza ezt meg. Isten mindent megadott. Ami akadály van, az a mi szívünkben is, a mi belsőnkben van. Szűcs Sándor írja az Abcsel 29-ben a krízis szóról. Ez egy nagyon félreértett vagy egyoldalúan értett kifejezés. A krízisen az emberek többsége egy negatív élethelyzetet ért, egy mélypontot, amely minden bizonnyal csak rosszat jelenthet. Azonban ennek a szónak a görög eredetije pontosan azt jelenti, ítéletet hozni egy döntő fordulat előtt. Hogy megtalálni az igazságot és a helyes választ egy válságos helyzetben. Vagyis egyáltalán nem biztos, hogy ez a döntő fordulat vagy válsághelyzet negatív irányú. Az orvosi szakzsargonban a krízis a betegség csúcspontját vagy fordulópontját jelenti, amely lehet halálos végű, de hozhat teljes felépülést is, és nem azt az állapotot, amikor mindennek vége. Hiszem, hogy most egy ilyen korban élünk. Ha észhez kapunk, ha fölvállaljuk és megerősítjük az identitásunkat, és itt hagy húzzak egy dolgot alá, én identitás alatt sohasem evangélikus identitást értek. Mindig keresztény identitást, amiben benne vannak a különböző felekezetekben, történelmi egyházakban, szabad egyházakban, hídgyülekezetében, bárhol lévő testvéreim. Nekünk kell így összefogni, és nem egymással harcolni össze-vissza. Hogy fejezem be ezzel a mondattal? Én hiszem, hogy Isten munkáját feltartóztatni nem lehet, de azt is látom, hogy kimaradni belőle viszont igenis lehet. És amely gyülekezet szembenéz a saját krízisével, és enged Isten helyreállító munkájának, az nem fog kimaradni az ébredésből. Átélheti a megújulást, a gyümölcstermést és a növekedést, de ehhez egy gyökeres reformációra van szükség. Hiszem, hogy a régi, ősi énekünk, imádságunk, Isten élő lelke jöjj, ez ma is valóság. És én azt szeretném, nem miattunk, hanem most Isten szent lelke úgy szólítana meg mindenkit, hogy érezné, hogy ő megragadott helyzetben van, hogy Isten szeretete szorongatja őt, és hogy ez annyira jó, és ez annyira jó továbbadni, és annyira jó elmondni másoknak. És egy dolog, hogy fejezzem be, már szent lelket így le kell állítani, mindig eszembe jut valamit, de azt mondtátok, mondtam, hogy negyed óra legyen, mondtátok, lehet hosszabb, de nem akarom túl hosszú legyen, hogy az a dalnak a vége, hogy Isten alakú az űr. És ezt higgyétek el, hogy minden emberben ott van. Én lelkészként látom, hogy sokszor emberekben akkora nyitottság van. Nem a képmutatásra, nem a kioktatásra, nem valami felszínes bóvli vigasztalásra, hanem arra, hogy aki betöltötte bennünk ezt az űrt, az az ő szívébe is betöltse, és ő rajtatok keresztül akar munkálkodni. Hadd mondjak egy történetet még a végére. Jézus fölment a mennybe, és az angyalok oda mentek hozzá, és azt mondták, Uram, fantasztikus a megváltás, minden jó, feltámadtál, most mi a terved? Most aztán beindul minden. Azt mondja Jézus, hát ott hagytam a 11 tanítványaimat. Angyalok úgy behúzták a nyakukat, hogy Uram, hát ez azért nagyon kevés. És Jézus annyit mondott, hogy én bízok bennük. Mi nem 11-en vagyunk, sokkal többen, és hiszem, hogy Jézus most is azt mondja, én bízom benned, és bízom bennetek, hogy te mindazt, amit én tettem, azt tovább fogod adni. Amen. Imádkozzunk. Köszönöm, ezt is megértem, 23 lelkészorát, hogy nem tapsoltak meg, de nem is kell, nem erről szó. Imádkozzunk. Elfogadtál és elhívtál, édes Jézus mesterünk, ahogy az ének is mondja, és nem győzünk elég hálásak lenni ezért. És minden abból fakad, hogy ezt már nem vesszük komolyan, hogy nem örülünk annak, hogy a tiéd vagyunk, nem örülünk annak, hogy már itt a földön te sok mindennel megajándékozol minket, nem örülünk a tehetségünknek, az egészségünknek, nem örülünk annak, hogy gyülekezet tagjai lehetünk, pedig annyira fontos dolgok ezek, Istenünk. És nem örülünk annak sem, hogy egyszer hazamegy a vándor, hogy nem a kárhozat vár minket, hanem a te országodon nem lesz halálfájdalom és betegség. Úrunk, amíg oda megyünk, add, hogy ne ütlen sáfáraid legyünk, hanem tényleg olyan emberek, akik tudják, hogy hozzátartoznak, és nem kényszerből, hanem hálából szolgálnak. Így kérem, Uram, a te áldásra, a te szent lelkedet az itt lélő összes testvéremre. Te munkálkodj az ő szívükbe, és te segíts nekik megerősödni. Te segíts a te utadon járni. Amen.